Sziasztok!
Hello! Tudtok figyelni? Tudtok rám figyelni? Ide a két szemetekkel? Ha-ho! Oké. Ki látott már Katicát? Katicát. Oké. Jó, képzétek el, Katica volt a jelen az óvodában. Hát nem annyira férfias. No. Hány pöttyű Katicát láttatok már? Igen?
Hét.
Hét pöttyűt?
Hat.
Négy.
Négy. Hát azért mondatok ennyi félét, mert valóban nagyon sokféle pöttyű Katica van. És tudjátok, hogy mit jelent a pötty a katicáknak a hátán? Az, hogy a katicák között is, úgy, mint az emberek között van fekete színű, meg egy kicsit ilyen szemű. Láttatok már ilyen szemű embereket?
Nem.
Na, a katicák között is van sokféle. És az határozza meg, hogy melyik fajba tartozik, hogy hány pötty van a hátán. Ha akartok, akkor majd utána néztek ennek. De képzeljétek el, a katicák azok nem jó ízűek. Ezt nem onnan tudom, hogy megkóstoltam, hanem hogy képzeljétek el, hogy Isten úgy alakította ki őket, úgy teremtette meg őket, hogy amikor a madár megkóstolja őket, akkor többet már nem akar belőle lenni, mert nagyon keserű, meg mindenféle rossz íze van neki. Mondom, ne próbáljátok ki, mert ezt már mások kipróbálták helyettetek. Ezt csak azért mondom el nektek, hogy nekünk is. Ja, és akkor annyi, hogy a madarak ezek után már nem akarják megenni a katicákat. Tehát képzeljétek el, a madarak se buták, hogy az édes, meg a finom, jó ízű étel helyett ilyen rossz ízű katicát akarjanak enni. Isten nekünk is minden embernek adott valamiféle ilyen fegyvert, amivel tudunk védekezni a gonosz ellen. Aki hát sajnos ugyanezt akarja velünk, el akar pusztítani minket, minden egyes embert el akar pusztítani. És Pál apostol azt mondja, hogy ez a fegyverzet, ezt képzétek olyan, mint a sisak, olyan, mint a kard, olyan, mint az öv, olyan, mint a cipő, ami rajtunk van. Igazából egy katonának a ruháját írja le Pál apostol. Mindannyiótoknak vannak ilyen fegyverei. Szerintetek, gyerekek, mikkel lehet harcolni a rossz gondolatok ellen, meg a rossz érzések ellen? Tudnátok segíteni nekem benne? Gyere, parancsoljuk.
Imádkozunk.
Imádkozás. Felnőttek, mit szóltok hozzá? Igen, elfogadjuk. Van itt egy következő, parancsolj. Na? Mivel lehet küzdeni a rossz gondolatok és érzések ellen? Mert ezeket a rossz gondolatokat és érzéseket nem Isten adja ám. Nem Istentől jönnek.
Sátán.
Így van.
Bátorsággal.
Bátorsággal. Helyes, az is fontos. Igen.
Templomba járás.
Templomba járás, gyülekezetbe járás. Ez is nagyon jó. Igen.
Imaházba járás.
Imaházba járás. Nagyon jó. Parancsot.
Bibliát olvasni.
Olvasni a Bibliát. Nagyon jókat mondtatok. Nagyon-nagyon jókat mondtatok. Most képzeljétek el, hogy egy katonára rátámad egy másik katona. Ne olyan katonára gondoljatok, mint a maiak, akiknek ilyen lövős fegyvereik vannak, hanem ilyen kardjuk van. Az szépen meg tudja magát védeni. Van páncélja is neki, van pajzsa neki. A pajzs, képzeljétek el, a Bibliában úgy mondjuk, hogy a hitnek a pajzsa. A hitnek a pajzsa. Hogy amit anyukátok meg apukátok mond Jézusról, az szépen, amikor jön valami rossz gondolat, azt magatok elé emeljétek, csukjátok be a szemeteket, amikor jön valamilyen rossz gondolat, magatok elé emeljétek a pajzsot, és szépen lepattognak róla azok a rossz gondolatok. Ez a hitnek a pajzsa. Aztán tudunk beszélni az evangélium hirdetésének a sarujáról, a cipőről, ami rajtunk van, az azt jelenti, hogy amikor elmentek óvodába, iskolába, akkor mindig viszitek magatokkal Jézust. Viszitek magatokkal ezeket, a hiteteket. És oda tudtok menni a barátaitokhoz is, hogyha ők szomorúak, akkor meg tudjátok őket vigasztalni. Úgyhogy ha Katitát láttok, akkor mire gondoltok legközelebb, gyerekek? Arra, hogy Isten felruházott titeket és mindannyiunkat, felnőtteket, gyerekeket egyaránt. Olyan fegyverekkel, amelyekkel meg tudjuk magunkat védeni a rossz gondolatok el. A te gondolatodat meg majd a szünetben meghallgatom, jó? Köszönöm, drágám! Nagy szeretettel köszöntelek titeket, kedves testvéreim! Az ige hirdetés előtt engedjétek meg, hogy invitáljalak titeket a szombatiskolára. Nagyon örülök mindazoknak, akik jelen vannak a szombatiskolában, és szeretnének bátorítani titeket, hogy vegyetek részt rajta. Sokszor elgondolkodom azon, hogy régebben, amikor még egészen fiatal voltam ebben az egyházban, az volt az érzésem, hogy a nagy történelmi egyházakhoz képest van egy óriási különbség a hetednapi adventista egyházban, az, hogy mi rendszeresen, közösen Bibliát tanulmányozunk. Tartsuk meg ezt a szokásunkat, tartsuk meg ezt a nagy áldást, amit Istentől kaptunk, és hogyha talán még mondhatok valamit nektek, akkor szeretném így tudatosítani valamennyiünkben azt, hogy amikor ez az egyház indult, akkor a szombatiskolai istentisztelet volt a nagyobb létszámú istentisztelet, nem pedig fordítva. És azt is szeretném elmondani, hogy a szombatiskola is istentisztelet, nem csak ez. Sokszor ezt félreértjük, és azt mondjuk, megyek az istentiszteletre, hát nem, a szombatiskola is istentisztelet. És tényleg szükségünk van arra, hogy együtt tanulmányozzuk a Bibliát. Higgyétek el, akkora áldás. Úgyhogy várunk titeket, gyertek minél többen a szombatiskolában. Illetve még hadd invitáljalak titeket a párkapcsolati programra. Nem oktatás lesz, hanem együtt gondolkodunk arról, hogy hogyan tudjuk a házasságainkat, a párkapcsolatainkat megerősíteni. Óriási válságban vannak világszerte, országszerte, egyházszerte, az egyházakban sem jobb a válási arány, mint a világban. Ezt sajnos el kell mondanom nagyon őszintén. Mialec Gábor folytatott egy kutatást, ezzel kapcsolatban nem jobb, nálunk sem, hetednapi adventista egyházban sem, tehát foglalkoznunk kell a házasságainkkal. Ezért elhatároztuk azt, hogy egy hét részes, egész évben, sőt még a következő évre átnyúló programot állítunk össze, viharáló a házasság címmel, vagy hogyan tedd viharálóvá a párkapcsolatodat. Úgyhogy kiküldtem nektek mindenkinek, akinek párja van, felesége, házastársa, párja van, mindenki kapott egy ilyen meghívót, személyre szóló meghívót. Várunk titeket, lesz egy állófogadás is a végén, ahol tudunk majd beszélgetni. És én azt gondolom, hogy nem fogjátok megbánni semmiképpen, hogyha eljöttök erre az alkalomra. Hozhatjátok az ismerőseiteket, barátaitokat, fogják értékelni ezeket a gondolatokat, amik el fognak hangozni, illetve majd lesznek közös játékok is, amik mindenféle tét nélkül fognak történni, úgyhogy semmiképpen ne érezzetek félelmet, vagy bármit. És hadd mondjak nektek egy másik fontos dolgot. Hát kaptam egy szomorú e-mailt egyik testvérünktől, Klárika lányától, Anditól, és szeretném elmondani nektek, hogy arra van szükségünk, hogy összefogjunk imádságban érte, mert daganatot találtak nála, és műtét előtt áll. A részleteket nem tudom, valószínűleg azért, mert a család ennél többet nem szeretne mondani, de én most arra hívlak titeket, hogy itt, most ezen a helyen érte is, és minden betegünkért imádkozzunk. Lehet, hogy érte név szerint imádkozhatunk, és minden betegünkért pedig általánosságban szeretnék imádkozni. Amerikában, amikor ott töltöttem fél évet, egy nagyon szép szokása volt a gyülekezeteknek, ez volt a pásztori ima, amikor valakinek valamilyen nehézsége, betegsége, kihívása volt az életben, akkor a lelki pásztor imádkozott gyülekezettel együtt érte az Isten tisztelet keretében. Erre hívlak most titeket, álljunk fel együtt, testvérek.
Édesatyánk, te, aki az élet Istene vagy, és aki nem akartad belekalkulálni a mi életünkbe a halált, az elmúlást, te, aki tiltakozol a halál ellen, és belénk ültetted a halál és az elmúlás elleni tiltakozást, most így jövünk hozzá tehetetlenségünkben, elismerve azt, hogy nem vagyunk birtokában annak a hatalomnak, ami gyógyítást hozhat. Ezért szeretnénk hozzád fordulni, szeretett testvérünkért, Klárikáért, az ő életéért, az ő egészségéért. Urunk, te tudsz parancsolni a rossz sejteknek, hogy tűnjenek el, mennyiszer megtapasztaltuk már a te hatalmadat, és most szeretnénk újra kérni téged, hogy látogasd meg őt, és a te gyógyító érintéseddel tedd szabaddá az ő sejtjeidet ezektől a pusztító sejtektől, és add meg neki, hogy megtapasztalhassa velünk együtt a te gyógyító hatalmadat. Édesatyánk, ez a mi vágyunk. Mi is lenne más, mint az, hogy egészségesek lehessünk valamennyien, és Klárika is egészséges lehessen. Hiszen gondolunk az ő gyermekeire, gondolunk Andira, Győző Tiborra, és gondolunk az ő unokáira, akik olyan fontosak számára, és akiknek olyan fontos ő. Kérünk, hogy tartsd meg őt egészségben, ez a mi vágyunk, de szeretnénk kifejezni azt is, hogy bízunk a te bölcs döntésedben, ezért a te kezedben a legjobb helyre tesszük ezt az ő életét, a mi magunk részéről. Szeretnénk te hozzád jönni, és rád bízni őt. Imádkozunk minden betegünkért. Urunk, olyan sok beteg van a gyülekezetünkben. Látogasd meg a mi testvéreinket, és add meg számukra a szombat megnyugtató békességét és nyugalmát. Azt, hogy nekünk van egy ország, ahova valamennyien készülünk, hogy a szombatiskolában is olvashattuk, tanulhattuk együtt, és együtt örülhettünk ennek, hogy van egy rendíthetetlen ország, amit nekünk adtál. Ezért dicsőítünk téged, és várunk a mi szívünkben, tetteinkben, ahogy a gyerekekkel együtt tanultuk ezt, a mi lábunkkal is visszük a te üzenetedet, ezt a reményteljes üzenetet, amit adtál nekünk. Dicsőítünk a te jóságodért, szeretetedért, és hogy rád bízhatjuk minden szeretünket. Az Úr Jézus nevében mennyi atyánk. Amen.
Amen.
Drága testvéreim, hogyha elolvastátok, vagy néztétek az E4-évi beosztást, akkor tudhatjátok, hogy a mai napon egy olyan témával kellene foglalkoznunk, amit ti adtatok meg. Egészen konkrétan ebből a gyülekezetből érkezett egy olyan kérés, ugye tematizáljuk az igehirdetéseket, miről prédikáljunk. Ebből a gyülekezetből érkezett az a kérés, hogy hát április 3-án parlamenti választások vannak, egy keresztény hívőnek van-e valamilyen kötelezettsége ezzel kapcsolatban? Hogyan legyünk mi ebben a nagyon-nagyon bonyolult politikai helyzetben, ami jelenleg Magyarországon van, azt hiszem, hogy nem túlzás ezt így kifejezni, ebben a helyzetben hogyan is álljon a hetednapi adventista egyház tagja? Hát szeretném elmondani nektek, hogy ma nem erről prédikálok, hanem arról, ami mindannyiunk szívét nyomasztja, a háborúnak a kérdéséről, és szeretnék megnyugvást adni valamennyiünknek Isten igéjéből, ahogyan azt én megértettem. De egy gondolatot hadd mondjak el ezzel kapcsolatban, ezzel a témával kapcsolatban, amit egy bizonyos értelemben sajnálok, hogy nem tudok róla többet beszélni, pedig van 30 oldal gyűjtött anyagom, angol, ilyen-olyan anyagok, amelyekből én magam is sokkal inkább megértettem azt, hogy mi a mi tennivalónk ebben a jelenlegi helyzetben. Első és legfontosabb dolog, hogy a hetednapi adventista egyház szószékein nincs agitálás. Sem egyik, sem a másik oldalra. Pár preferenciákat, ha lehetséges, és az a legjobb, és munkaköri kötelesség, talán mondhatnám így, egyetlen egy lelkészről sem tudhatja a gyülekezetnek a tagja, hogy ő milyen irányba húzódik párpreferencia szempontjából. Miért? Azért nem, mert rengeteg olyan dolog van, ami éket verhet közénk, nem? Nagyon-nagyon sok dolog. Az egyik legkiválóbb eszköz ma, jelenleg, világszerte, a politika, ami képes arra, hogy nem csak gyülekezeti tagok közé, és nem csak ott izézőjelbe teszem, hanem családok közé, családtagok közé álljon, és vannak olyan családok, ahol nem beszélgetnek emberek egymással azért, mert egyik egyik pártra szavaz, a másik meg a másik pártra szavaz. És akkor itt szeretnék rákanyarodni arra a meggyőződésre, amit a hetednapi adventista egyház vall. Az egyházunk bibliai alapon azt vallja, hogy akárki is az államnak a vezetője, kormányzata, mondja ezt Pál apostol akkor, amikor Néró a császár Rómában, azt mondja Pál apostol, hogy imádkozzatok az államnak a vezetőjét. Miért? Hát pontosan azért, amit most látunk itt, hogy legyen józan eszük arra, hogy ne háborúzzanak például, meg stb. Stb. Tehát az egyházunk azt tanítja, hogy mi legyünk a legjobb állampolgárai ennek az országnak. És innentől kezdve azt hiszem, hogy mindannyian értjük azt, hogy ez egy lelkiismereti kérdés. Hogy ki hova szavaz? Hogy szavaz-e egyáltalán? Az egyházunknak egyik jeles képviselője, Ellen White-ot megkérdezték annak idején, hasonlóan forró helyzetben, hogy hogyan legyen a szavazás. És ő a következőt mondta. Ha ismered az illetőt, és nem parlamenti, hanem helyhatósági választás. Ez egy helyhatósági választás volt, amire rákérdeztek. És Ellen White a következőt mondta. Ha ismeritek, és a Bibliának megfelelően él az ember, akkor ráadhatjátok a szavazatokat. Egyébként meg fontoljátok meg azt, hogy megteszitek-e, mert az ő tettei azokért valamilyen módon felelősökké váltok. Ez volt egy helyhatósági választás, ahol általában ismerjük polgármester, nem tudom, képviselők, ismerjük az embereket. Hát a többit, azt az üres pontokat, azokat töltsétek ki magatok, hogy egy parlamenti választásnál vajon mi az, amit mi biztosan tudhatunk. Én a magam részéről annyit mondanék nektek, hogy lezárjam ezt a kérdést, hogy olyan jó lenne egy teokratikus, teokráciában működő világ. Teokrácia, azt tudjátok mi, Isten uralmat jelent, olyan jó lenne ez. De a demokrácia az nem teokrácia, ezért nem is bízhatunk teljes mértékben abban, hogy ez tökéletesen tud működni világunkban. És én szeretném mondani nektek, hogy jó lenne egy olyan pártra adni a szavazatunkat, amely vallja a keresztény értékeket, a bibliai értékeket, de nem csak vallja, hanem gyakorolja is annak minden egyes pontját. És innentől kezdve szeretném mindenkinek a lelkiismeretére bízni azt, hogy mit tesz. Ez Isten előtt valamennyiünk saját személyes döntésének a joga az, hogy mit tesz ebben a kérdésben. Ha bármi kérdésetek van, szívesen állok rendelkezésetekre, azonban most szeretnék erről nagyon szomorú aktualitásról beszélni, ami a határainkon túl zajlik. Méghozzá abban az összefüggésben, hogy mit mond a Biblia a háborúról és a békéről. Nos, a Biblia tagadhatatlan, hogy különösen, hogyha az Ószövetséget nézzük, és annyi embert hallottam már belebotlani ebbe, hogy a Biblia nagyon sokat beszél háborúkról. Konkrét, nagyon alapos leírásokat találunk a háború különböző hadmozdulatairól. Biblia számszerűleg nézzük, akkor a Bibliában 293 alkalommal találhatunk, ebből 250-szer az Ószövetségben és 43-szor az Új Szövetségben találkozhatunk a háború kifejezéssel. De azt is szeretném elmondani nektek, hogy ennél is jóval többször, 343 alkalommal beszél a Biblia a békéről. Az Ószövetségben 220-szor fordul elő, és az Új Szövetségben pedig a 123 alkalommal. Talán gyerekek, csukjátok be kérlek az ajtót, maradjatok ott, vagy maradjatok bent, jó kérlek, mert a felnőttek nem tudnak figyelni. Nekem annyira, engem annyira nem zavar egyébként. Ami azt jelzi, hogy ami bukott emberi természetünkben mind a kettő jelen van. A háborúság is, és a béke is jelen van. Az Úr Jézus nagyon előre már figyelmeztette az ő tanítványait, amikor ők is a világ végéről kérdezték, vagy a világ végéről kérdezték Jézust. Azt mondta Jézus, ezeket a szavakat mondta, hogy talán jó lenne ezt felolvasni, Máté Evangélium 24. fejezet 6-tól a 8. versben. Ismerjük ezeket az igéket. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Ugye mit mondtak a tanítványok neki, hogy majd a világ végén mi lesz? Természetesen a tanítványok már rég meghaltak. Ezért kiknek szól ez az ige? Tessék? Nekünk szól ez az ige. Hozzánk szól ez az ige. Mert mi még élünk, és nem tudjuk, hogy megéljük-e Jézus eljövetelét, bárcsak megélhetnénk Jézus eljövetelét, mindannyian élve, ez a vágyom, szeretném látni Jézust, ez a kis pontocskát, ahogyan megjelenik és kiterjed, és az angyalokat Jézussal középen, a dicsőségében, ahogyan visszatér, bár az is meg van írva, reménységünk, hogy akik feltámadnak is meglátják őt visszajönni. Nos, Jézus azt mondja, fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, ne rémüljetek meg. Tehát az első gondolat, amit Jézus mond a háborúval kapcsolatban mi, az, hogy ne telepedjen rá a rémület, a félelem, a szorongás, ne legyen úrrá rajtunk. Ma akár mit olvasok ezzel kapcsolatban, mindenhonnan az szűrődik valahogyan le a híradásokból, hogy az emberek tele vannak félelemmel. Mi lesz, hogyha átjön a határon? Mi lesz, hogyha valaki megnyomja a piros gombot? Stb. Stb. Nagyon, nagyon komoly gondolkodók mondják ki ezeket a szavakat, hogy mi fog történni akkor, ha egy őrült elme megteszi azt, amit nem kellene megtenni. Zárójel. Szeretném elmondani azt is mindenkinek, aki még nem találkozott ezzel a gondolattal. Persze az idősebbek találkoztak ezzel a gondolattal, hogy ezt a világot nem atomháború fogja elpusztítani, mert nem azért, mert nem tennénk meg, nem azért, mert az önző ember nem tenné meg, mert inkább halljon először meg a másik, mint én. Ez simán benne van a gondolkodásunkban, hanem azért, mert Jézus előbb eljön. Ne féljünk tehát. Azt mondja Jézus, ne rémüljetek meg, mert ennek meg kell lennie. Bármennyire fájdalmas is kimondanunk ezt, a bűn történetének az ívében benne vannak a háborúk. És azt mondja Jézus, így fejezi be, de ez nem, még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen, ország ellen támad, és mindez a vajulás kínjainak a kezdete. Hát nem szép kilátásaink vannak a jövőre nézve. És ezért nagyon fontos és felértékelődik az, hogy van lehetőségünk összegyűlni, hogy van lehetőségünk megtérésre, hogy van lehetőségünk arra, hogy amiről talán évtizedek óta gondolkodunk, hogy átadjuk az életünket az Istennek, látva ezeket az eseményeket, nem rémületből, nem rémületből szeretném mondani, nem azért, mert a félelem motivál minket, hanem azért, mert megértettünk valamit azt, amit itt Jézus Krisztus leír, hogy ő a megoldás, nem a keresztség a megoldás, mondjam így egyszerűen. Nem az, hogy most megtörténjen valami, amit eddig nem tettem meg, hanem igen, engedjen be a szívembe Istent. És amikor ez megtörténik, akkor utána szövetséget fogok vele kötni, mert vele akarok lenni egy életen keresztül. Emeljünk ki két mondatot Jézusnak a szavaiból, vagy mondatrészt. Az egyik úgy szól, ennek meg kell lennie. Mit jelent az, hogy ennek meg kell lennie. A háború, azt mondja Jézus ezekben a szavakban, hogy nem egy kivételes jelenség, nem egy olyan dolog, ami nagy ritkán előfordul az embereknek az életében. Mert egyszerűen a génjeinkben ott van a háborgás, ott van az ellenségeskedés, ott van az, amire azt mondhatnánk, hogy nem értünk egyet egymással, és mivel nem értünk egyet egymással, ezért meg kell győzni a másikat arról, hogy nekem van igazam. Párkapcsolati programokban ez rendszeresen előkerülő téma, hogy hogyan tudnak a házas felek egymással megegyezni. És ilyenkor a háborús vagy háborgó természetünk felszínre tud törni, mint a vulkán. Nem kérem, hogy jelentkezzetek, hogy hányszor voltatok vulkánok a párkapcsolatban vagy a családban. Én se jelentkezem, én is voltam vulkán. Mindannyian voltunk. Pál apostol a Jakab apostol levelében a 4. fejezetben ezt írja, nagyon elgondolkodtató. Honnan vannak a viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok ezek? Tehát nem a testünkben dúló önző kívánságok ezek? Jakab 4. első és második vers. Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök, és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok, és viszálykodtok, de nem kapjátok meg. Hú, ez nagyon messzire vezet. A háborúnak semmi értelme, ez azt jelenti. Nincs semmi értelme a háborúskodásnak. Semmi értelme. Sokkal több van a veszteségi oldalon, mint a nyereség oldalán, ha egyáltalán van valamilyen nyereség ez. Létezhet az, hogy ott van a génjeinkben a háborúskodás? Létezhet az, hogy mindannyiunkban ott van egy mini Napóleon, egy mini Hitler, egy mini Sztálin, és nem folytatom tovább a sort? Azt hiszem, hogy ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor azt kell mondanunk erre, hogy igen, ott van. Bennünk van az az önző kívánság, irigykedés és viszálykodás, amit már érintettem egy pár pillanattal ezelőtt. A különbség az, hogy nem kerültünk pozícióba. Ugye ismétek azt a mondást, hogy adj hatalmat valakinek, és akkor megtudod, hogy milyen ember. A római levélben Pál apostol a 3. fejezet 16., 17. és 18. versében így fogalmaz, illetve a 16. vers talán. Lábuk gyors a vérontásra. Ilyen az ember. Ilyen az Isten szeretetétől át nem itatott ember. Lábuk gyors a vérontásra. Romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik. Isten félelmével nem törődnek. Ilyen az az ember, akinek nincs Isten félelem az ő szívében. Majd ezt az összehasonlítást teszi, mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint, azok a lélek dolgaival. A test törekvése a halál, a lélek törekvése pedig az élet és békesség. Halljátok ezeket a szavakat, amelyek úgy felértékelődtek számunkra. Mint ahogyan a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja alávetni. Ez nagyon elgondolkodtató, hogy akinek a szívében nincs Isten félelem, az nem fog soha a békét akarni. És ezért kell imádkoznunk azokért a döntéshozókért, és én igyekszem mindig imádkozni azért, hogy ott, akik döntési helyzetben vannak, tudjanak jól dönteni. Nem látunk bele. Nem látunk bele ebbe a szövevénybe. Most, amikor annyi információ és hamis információ terjed mindenféle híradásokon keresztül, nem tudod eldönteni, mert egyszer azt mondod, hogy ja, lehet, hogy van benne valami, a másik, hú, neki van igazán, nem tudunk dönteni, nem látunk bele, de amit meg tudunk tenni, azt tegyük meg, és imádkozzunk azokért az emberekért, vagy azoknak az embereknek a döntéseiért, akik nem engedik közel magukhoz Istent és az isteni elveket, hogy tud Isten olyan körülményeket kialakítani, hogy rá tudja kényszeríteni embereket erre. És ehhez van szükség a mi imádságainkra. És ezért van szükség arra, hogy amikor látjuk azokat a rettenetes képeket, akár nem kell nagyon messzire menni, a nyugati pályaudvar, vagy a keleti pályaudvaron látjuk a gyerekeket, azt a 11 éves kisgyereket, aki végig sétálta Ukrajnát, egyedül hallottatok róla, vagy azt a kislányt, aki sírva mondta az anyukájának azt, hogy én vissza akarok menni az én bolygómra. Amikor ezeket látjuk, akkor imádkozzunk azokért az emberekért, akik döntéseket tudnak hozni, hogy legyen vége. Azt mondja, ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek, de akiben nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Ezért kimondhatjuk, hogy az Isten nélküli életnek a következménye az az ellenségeskedés, az engedetlenség, és végül a halál, méghozzá az örök halál, ahogyan Isten igéje mondja. De felteszik sokan a kérdést, hogy mit tesz Isten most? Mit tesz Isten a háborúban? Mikor Habakuk proféta megkérdezte az Urat, pont egy ilyen esetben, mikor a káldeusok rárontottak Izrael népére, és azt mondta Habakuk proféta, hogy meddig lesz ez még, hogy halomra gyilkolják a te népedet, akkor Isten egy nagyon érdekes választ adott. A Habakuk könyve első fejezetét javaslom átolvasásra. Akkor Isten egy nagyon érdekes választ adott. Azt mondom nektek, egy felháborító választ adott. Hogyha ki akarnám fejezni mai kifejezésekkel, akkor azt mondanám, hogy Isten az egyik nép erőszakosságát a másik nép erőszakosságával tartja kordában. Bizonyára vannak olyan háborúk, amik nem tartoznak ebbe a körbe. De hogy én ezt eldönteni nem tudom, az biztos, hogy melyik háború hova tartozik. Viszont azt látjuk, hogy Isten sokszor egy erőszakos cselekményt arra használ fel, hogy én visszalépjek egy lépéssel, vagy az az ember, aki addig erőszakoskodott. Ami viszont biztos, hogy Isten igéjében azt találjuk, hogy ez így megy az időknek a végéig. Persze Habakuknak nem tetszett ez a válasz, hiszen összeegyeztethetetlennek tartotta a szerető Istennek a jellemével. És ezért megkérdezte Isten, hogy hogyan tűrheti azt, hogy ez az igazságtalanság végig söpörjön a világon. Hogyan tűrheti a farkas törvényeket, hogy ezek irányítsák a világot? És erre is egy nagyon érdekes választ ad az Úr Habakuk 2:3-ban. Ezt az igét olvassuk. Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, és nem marad el. Ez a válasza Istennek. Erre a kérdés, hogy miért tűri Isten, a válasz az, hogy várjunk türelemmel. És én hadd mondjam nektek el, hogy az összes háború ellenes keresztény megmozdulás mögött valami ilyesmi van. Istenre rábízni a jövendőt, Istenre rábízni az életünket. És szeretném ezt nagyon-nagyon kihangsúlyozni a magunk részére, hogy ami békességet tud adni itt és most, és ami aktivizálni tud minket arra, hogy megtegyük azt, amit megtehetünk, az az, hogy Istenre tekintünk, és arra, hogy ő ebben a helyzetben támogatólag lép fel. És akkor itt szeretném Jézus második mondatára rákanyarodni, ami hasonlóképpen fontos valamennyiünknek. Azt mondja Jézus, mindez a vajúdás kínjainak a kezdete. Hát ez egy rossz hír, szerintem. Mert Jézus a szülési fájdalomhoz hasonlítja a háborúknak a megjelenését, annak a megsokasodását, miközben amíg ez egybefüggővé nem válik, és nemzet ellen támad, ahogy mondja, hogy országok egymás ellen kezdenek el harcolni, és nem marad ország, talán így mondhatnánk, az egész világon, ami ne ellenségeskedne valakivel. ez a gondolat véd a szektás gondolkodástól. Megmondom, hogy miért. Pál apostol a Tesszalonikai levél második levélben a 3. fejezet 11. versében beszél az ottani gyülekezetnek a tagjairól, akik elhitték azt, hogy Jézus Krisztus jönni fog, és hadd kérdezlek titeket, profik vagytok benne, mit tettek a Tesszalonikai gyülekezet tagjaiból néhányan? Mert tudták, hogy Jézus jönni fog. Nem dolgoztak. Azt mondták, hogy innentől kezdve nincs értelme annak, hogy fáradozzunk. Jézus jön, hát majd csak kibírjuk valahogy addig, amíg jön. Volt ilyen az advent mozgalomban? Csak úgy nagyon halkan kérdezem. Igen. Amikor Jézus 1844-ben azt gondolták, hogy jönni fog, nem vetették be a földeket. És következő évben már nem volt mit enni. Hadd kérdezem, volt a 20. századi magyar adventizmusban példa erre? Igen, volt. Talán a régebbiek emlékeznek rá, amikor azt prédikálták a háború során, hogy Törökország majd egy nagy hatalom lesz. Ezek mentek a szószékekről, ilyen igehirdetések hangzottak el, hogy egy ilyen profécia értelmezés, amiben meg kell találni mindenféle hatalomnak a maga helyét. Volt ilyen. Törökország nem lett világhatalom. És ugyanúgy jártak az adventista testvéreink, akik a 20. században hallották ezt, mint azok a hívők, akik az advent mozgalom idején nem tettek semmit azért, mert Jézus Krisztus jönni fog. Elhagyták az egyházat. Ezért Jézusnak ezek a szavai, hogy a végkifejletig szépen folynak majd a rettenetesebbnél rettenetesebb és rosszabbnál rosszabb dolgok, azokra nem az a magyarázat, hogy keltsünk pánikot, vagy gyűjtsünk magunknak hallgatókat, YouTube-on, Instagramon, itt-ott, Facebookon, hanem az, hogy Istenhez vezessük az embereket, az ő békességéhez tudjuk vezetni az embereket. Láttam én magam is olyan igehirdetőt, akit ti is jól ismertek, aki elkezdte magyarázni, hogy ez Amerika ebben, ez Oroszország, és mivel Amerika Európai Uniót el akarja tüntetni, ezért összefogott Oroszországgal, és ezt a Bibliából olvasta ki. Nem! Tiltakozom ez ellen, itt ezen a helyen is hangosan szeretném mondani, hogy ez nem, ez megcsúfolja a Szentírást, és megcsúfolja a mi hitünket. Szó sincs ilyenről. Szó sincs ilyenről. Isten nem erre hívott el minket, hogy ezt tegyük az ő igéjével. Nyilvánvalóan a bűn történelmét nem lehet az egyik napról a másikra megoldani, és ezért maga Isten is saját magát aláhelyezés. Azt mondja, hogy a bűn történetének van egy íve. Megölhette volna Sátánt? Lucifer, bocsánat. Megölhette volna. Mondhatta volna. Egy pillanat alatt elintézem. De nem, ő azt mondta, hogy van egy kifutása. És ez az ő bölcsessége. Bízzuk rá, hogy ő mit gondol, mikor jön el ennek az ideje. Azt olvassuk Istennek igéjében, ne veszítsük el a bizodalmunkat, amelynek nagy jutalma van, mert álhatatosságra van szükségünk, hogy Isten akaratát cselekedjük, és beteljesüljön rajtunk az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő is, aki eljövendő, eljön, és nem késik. Lehet, hogy nem ma, de lehet, hogy nekem ma. Itt lesz az az alkalom, amikor már nem változtathatok semmin az életemben. És akkor itt így folytatja a zsidókhoz írt levél. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne lelkem. De mi nem a, meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Végszóként azt a kérdést tenném fel, hogy akkor hogyan van békességem Jézus Krisztusban? A béke megvalósulása nem lehetetlen. Talán láttátok már, láttuk valamennyien azt a képet, amikor egy kisgyereknek kértek, hogy fessen a békét, vagy rajzoljon valamit a békességről, és egy háborgó tenger rajzolt, és benne a csónakot Jézussal. A békesség, amit Isten tud adni, az független a körülményektől. Független attól, hogy mi történik kívül. Mert nekem belülről van békességem. És ez a békesség hadd hozzak ide egy nagy gondolkodót, II. János Pál pápának a szavai. Mert nekünk nem az emberrel van bajunk, hanem a rendszerrel van bajunk. Ő azt mondta, hogy a békesség ez nem nyugalom, hanem hajtóerő. Tehát ez a békesség, amit kapunk Istentől, az arra kell, hogy indítson minket, hogy tegyünk valamit másokért. Azt mondja Jézus, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom én néktek, mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világban nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. És egy történettel szeretném befejezni. II. Világháborúban történt, egy katona szökésben volt, már mint az ellenséges tábor üldözte őt, és a hegyeken keresztül menekült, mindenfelé próbált olyan hasadékokat találni, ahol nem fognak majd rátalálni. És végül kétségbeesésében bebújt egy olyan hasadékba, amiben nagyon jól be lehetett látni, és elkezdett imádkozni. És imádságában azt kérte Istentől, hogy valahogyan rejtse el őt. És amikor befejezte az imádságát, megjelent egy pók. És azt gondolta, hogy hát valami grandiózusabb megoldásra számított az elrejtés témájában. Aztán előjött még egy pók, és nem tudom mennyi idő telt el, de valószínűleg már kitaláltátok, hogy mi történt, annak a hasadéknak a bejáratát beszőtték a pókok. És hallotta ellenséges katonáknak a hangját, hallotta, hogy azt mondják, hogy ha itt lenne bent valaki, akkor nem lenne érintetlen a pókháló, ezért tovább mentek. Sokszor mi azt gondoljuk, hogy Istennek csak egy útja van, hogy hogyan védhet meg minket. Hogy lepuffantja az ellenséget, hogy valahogy kiiktatja azt, aki számunkra nem kedvesek. De Isten minden embert szeret. Minden egyes életet szeret. Minden egyes teremtménye az övé. És magáénak érzi őket, és küzd értük. Erről is a szombatiskolában sokat beszéltünk. És ezért most arra hívlak titeket, hogy amikor gondolkodunk erről a kérdésről, akkor vigyük el a környezetünkben minden ember számára ezt az üzenetet, amelyet ma hallhattunk, hogy igen, van okunk a békétlenségre. Van okunk a félelemre, de nem Jézus Krisztusban. Aki Jézus Krisztusban van, az legyőzi a félelmet. És ezért imádkozzunk most. Istenünk, meg kell vallanunk neked, hogy összeszorul a szívünk akkor, amikor a háborúnak a borzalmaira gondolunk, de hálásak vagyunk neked azért, hogy nekünk van egy teljes képünk, és a nagy képet látjuk, hogy hogyan fog ennek a világnak a története befejeződni. Olyan jó tudni azt, hogy nem a véletlenek játékszerei, őrült embereknek a áldozatai vagyunk, hanem a te terved részében valahogy minden, még ez a sok gonoszság is helyet talál. Köszönjük, hogy te nem értesz ezekkel egyet, és arra törekszel, édesatyánk, hogy mi hamarabb békesség legyen. olyan szívesen lemondanánk a szabadságunkról, a szabad akaratunkról, mert te úgy gondoltad, hogy ezzel mindannyiunknak bánni, és jól kell bánni kell, és jól kell bánni. Szeretnénk megkérni arra, hogy taníts meg erre minket. És most ebben a nehéz helyzetben, amikor emberek sokasága szenved egyik és másik oldalon, édesanyák, gyermekek, akik elvesztették a szeretteiket, és családok, akik elveszítették mindenüket. Urunk, imádkozunk, fohászkodunk értük, és bárcsak azok az adományok, amelyeket összegyűjtöttünk, eljuthatnának azokhoz az emberekhez, akik a legjobban szenvednek. Megköszönjük neked a te iránymutatásodat, a te igédet, hogy tanítasz minket, és hogy tanulhatunk, és hogy megóvsz minket a szélhámosoktól, megóvsz minket a tévtanítóktól. Köszönjük neked, hogy az igéd ilyen határozott ezekben a kérdésekben. Dicsőítünk téged, ami egész életünkkel, egész lényünkkel. Áldva legyen a mindenható Isten, a Szent Háromság mindörökké. Amen.